Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és szeretném megkérdezni, hogy készek vagytok-e egy rövid ige tanulmányozásra. És azt a részt szeretném folytatni, azt az üzenetet, amit múlt héten már Laci elkezdett, ami nagyon szoros kapcsolatban van a hónapnak az igéjével, és szeretném, hogyha kinyitanátok a Bibliátokat Mózes első könyvének a 49. fejezeténél, tehát Mózes első könyve, 49. fejezet, és a 22-es verstől szeretném olvasni egészen a 26-ig, és arra szeretnélek kérni benneteket, hogy az ige iránti szeretetetekből álljatok fel, és így hallgassuk. Tehát Mózes első könyve, 49. fejezet és a 22. versektől. Termékeny fa József, termő ága forrás mellett, ágazata meghaladja a kőfalat. Keserítik, lövöldözik és üldözik a nyilazók, de mereven maradt kézíve, feszülten kezek karjai Jákob hatalmasának kezétől, onnan Izrael pásztorától, kősziklájától. Atyád Istenétől, aki segélyen, a mindenhatótól, aki megáldjon az ég áldásaival onnan felülről, a mélység áldásaival, amely alant terül el, az emlők és anyaméh áldásaival. Atyád áldásai meghaladják az őshegyek áldásait, az örök halmok kiességeit. Szálljanak József fejére, a testvérek közül kiválasztottnak koponyájára. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, nagyon hálásak vagyunk neked azért, hogy élhetünk ezen a mai napon is. Köszönjük neked a biológiai életünket, köszönjük a szellemi életünket, hogy az életünk egy pontján találkoztunk veled, hogy bejöttél az életünkbe, és ma már nem magányossal járjuk az életünket, az életutunkat, hanem veled. Köszönjük neked azokat, akiket körénk adtál. Köszönjük azokat a barátokat, ismerősöket, akik körülöttünk vannak, azokat az embereket, akiktől először hallottuk az evangéliumot. Köszönjük a családtagjainkat. És Atyán, köszönjük neked azt a feladatot, amit itt az Isten országában is ránk bíztál. Köszönjük a te karizmáidat, amik működhetnek az életünkben. És arra kérünk téged, Uram, hogy tedd a gyülekezetünket egy aktív gyülekezetté. Egy olyan gyülekezetté, amely hegyre épített város, aminek olyan tagjai vannak, akik sók és világosságok ebben a világban. Kérünk téged, Atyánk, azért, hogy ebből a gyülekezetből ki tudjon zendülni az Istennek a beszéde. Ne csak vasárnaponként, Uram, hanem folyamatosan a hívőknek az életéből tudjon szólni a bizonyságtétel, tudjon szólni az evangélium. És arra kérlek téged most, mennyei Atyám, hogy segíts az igének a tanulmányozásában. Segíts, Uram, hogy akinek tejre van szüksége, hamisítatlan, tiszta tejre van szüksége, Uram, az ma megkapja. Akinek kenyérre, vagy éppen keményeledelre, Uram, ők is részesedni tudjanak a te étkedből. A názáreti Jézus Krisztusnak a nevében. Ámen. Foglaljatok helyet. Az az ige, amit felolvastam, ez egy nagyon régi, ősi ige. Jákobnak az áldása van a 49. fejezetben a 12 fiára, és amit felolvastunk, az a József, a legkedvesebb gyereknek az életére kimondott áldás volt, sőt azt mondja a Biblia, hogy ez egy profécia volt Józsefnek, meg az ő utódjainak az életére, és engedjétek meg, hogy egy személyes példával, egy megtapasztalással kezdjem. Amikor 27 évvel ezelőtt megtértem és bemerítkeztem, akkor emlékszem, ott álltunk körülbelül 20-an, itt az uszodának az egyik medencéje mellett, és amikor tiszta fehérbe, fehér ruhába, gondolom minnyájatoknak vannak erről csodálatos élményei, amikor amikor bemerítkeztem és jöttem ki a vízből, akkor oda jött hozzám valaki, akit nem ismertem, akit azóta sem ismerek, soha életemben nem találkoztam vele újra. Adná az Úr, hogy egyszer majd találkozzunk, mert akkor el tudnám mondani, milyen áldás volt az, amit akkor mondott. És csak annyit mondott nekem, hogy az Úr ezt üzeni 1 Mózes 49.22.26. Aztán gyorsan felírtam magamnak, otthon megnéztem a Bibliámat, és azt mondhatom nektek, hogy az elmúlt 27-ben az életemnek ez az ige, ez a profécia lett a vonal vezetője. Egy olyan ige, amit újra meg újra elismétlek magamnak, megvallok saját magam számára, ami a legnehezebb időszakokon is átsegített. Olyan ige, amit fegyverként tudok használni, akkor, amikor az életnek jönnek ezek a támadásai, és megpróbálnak elbizonytalanítani, megpróbálnak elbátortalanítani, és olyankor előveszem. És szeretném elmondani nektek, hogy ez az ígérete Istennek, illetve valamennyi ígérete, ami csak van Istennek a Bibliába, az nem csak annak a személynek szól, aki éppen akkor kapta, aki éppen akkor a címzetje volt. Jézus Krisztusban, azt mondja a Korintus levél, hogy Istennek valamennyi ígérete Jézusban igenné és ámenné vált, kinek a számára? A mi számunkra. Miért? Az Istennek a dicsőségére. Úgyhogy amikor Istennek az igéjét olvasod a Bibliába, és azt érzed, hogy ezt Isten neked mondja, ezt úgy szoktuk mondani, mintha kiugrana az ige a Bibliából. Egy átlagos hétköznap, olvasod a Bibliádat, lehet, hogy már 10-szer, 100-szor, akárhányszor elolvasod azt a részt, egyszer csak Isten igéje kiugrik, és beleugrik a szívedbe. És az egész életedre szóló üzenetté változik, amit bármikor elővehetsz a fegyvertáradból. Olyan üzenetté változik, ami a legnehezebb időszakokon is át fog segíteni. Dávid azt mondja a 119. Zsoltárban, hogy teljesítsd be a te igédet, azt az ígéretedet, amihez nekem reménységet adtál. És kell, hogy legyenek ilyen igék a te életedben is, és ehhez szorgalmasan tanulmányozz az igét, menj oda ehhez a csodálatos forráshoz, ehhez a csodálatos aranybányához, és kezd el kutatni, kezd el kiásni belőle a kincseket. És az Istennel való kapcsolatnak az is a lényege, hogy nem csak te szólsz az Úrhoz, hanem Isten szól hozzád. És olyan igéket ad neked, amikre azt tudod mondani, hogy igen és ámen lett az életembe. És meg fogod látni, hogy az Isten igéje válik a te gyönyörűségeddé. És azért mondtam ezt így el, mert ezek az igék az én életemben nagyon fontosak. Van még néhány ilyen ige, de most csak erre szeretnék koncentrálni. Egy embernek az életéből szeretnék egy néhány gondolatot megosztani veletek, Józsefnek az életéből. A történetét úgy gondolom, hogy mindnyájan nagyon jól ismerjük. Inkább csak egy-egy epizódot szeretnék kiemelni belőle, hogy mi volt az, ami Józsefnek az életét jellemezte. Mik voltak azok a dolgok, amik által egy olyan örökséget hagyott a saját fiaira, a saját népére, és aztán mindnyájunkra. Ugye a 21. században, az okostelefonok világában, a magas technológiának a világában még mindig róla beszélünk. Mert hogy olyan örökséget hagyott hátra, ami ma is nagyon fontos, hogyha az életünkbe bejön, és elsajátítjuk. Tehát azt olvassuk itt a 22. versben, hogy termékeny fa József, termő ág a forrás mellett, és az ő ágazata meghaladja a kőfalat. Az első dolog, amit Józseffel kapcsolatban ki szeretnék emelni, hogyha olvassátok a történetét, akkor ez válik egyértelművé és világossá, hogy József élete gyümölcstermő volt. József egy gyümölcstermő ember volt, termő ág volt. Az életét, hogyha megnézitek, a gyümölcstermés jellemezte. Bárhova került, bárhova vetette az élet, igazából Isten, mert tudjuk, hogy Isten volt az, aki alakította az ő dolgait, de bárhova került, ahova csak leültették, ahova csak elültették, ott az élete gyümölcsöt termett. És figyeljetek, itt van egy nagyon fontos igazság, hogy József gyümölcsözősége nem az ő körülményei miatt volt. Nem azért vált ő gyümölcsöző, termékeny fává, mert olyan jó volt az a talaj, amiben el lett ültedve. Mert gondoljatok bele, milyen talaj volt ott a kút mélyén. Abból milyen fát tudod volna megteremni, milyen gyümölcsök tudtad volna azon a fán teremni. Vagy milyen talaj volt az a, mondjuk a Potifárnak a háza. Vagy majd egy évtizeden keresztül a börtönnek a talaja, az a poros talaj. József életében nem a körülmények voltak adottak, hanem valami más volt adott. Az Istennek a jelenléte volt az adott. József azért válhatott gyümölcsöző életté, mert az Istennek a jelenlétébe élte az életét. Azt mondja, hogy termékeny fa, termő ága forrás mellett. Ahhoz, hogy termékeny legyen az életed, ez a forrás mellett kell lenned. Függetlenül attól, hogy a külső körülmények mit mondanak. Függetlenül attól, hogy éppen hol vagy. Lehet, hogy mindenki ellened van. Lehet, hogy mindenki igazságtalanul bánik veled. Lehet, hogy olyan családba születtél, ahol nem ezüst fanál lógott ki a szádból, amikor megszülettél. Lehet, hogy semmi nem jelezte azt, hogy belőled lehet valaki. Lehet, hogy egy szegény családba születtél. Lehet, hogy nem jártad ki azokat az iskolákat, amiket esetleg mások kijárhattak, szerencsésebbek nálad. Nem ez a lényeg. Nem ez a lényeg. A lehetőségeid azok nem a körülményeidben vannak. A lehetőségeid Istenben vannak. A lehetőségeid akkor nyílnak meg, amikor a forrás mellé elülteted az életedet. A forrás mellé. A fának mire van szüksége? Vízre, tápanyagra. A fának arra van szüksége, hogy valami éltesse, valamit kapjon, ami által jöhetnek a gyümölcsök majd, és nem szárad el. Szeretném, hogyha odalapoznánk, említettem az elején, hogy ez egy biblia tanulmányozás lesz, egy ige tanulmányozás. Egy néhány igét szeretnék veletek megnézni. Az első a Zsoltárok könyvében található. És fel szeretném olvasni, mert rövid az egész Zsoltárt. Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül, hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el, és minden munkájában jó szerencsés lészen. Nem úgy a gonoszok, hanem mint a polyva, amit szétszór a szél. Azért nem állhatnak meg a gonoszok az ítéletben, sem a bűnösök az igazak gyülekezetében, mert tudja az Úr az igazak útját, a gonoszok útja pedig elvész. Tehát itt Dávid az első Zsoltárban mindjárt a lényegre tér. Azt mondja, hogy tudni akarod, hogy milyen a boldog ember? Tudni akarod, hogy kiből lesz a boldog ember? Akkor itt van a titka ennek. Itt van a megoldás. Oda kell találnod, oda kell botorkálnod a forrás mellé. És ott a forrásnál egy kiteljesedett, boldog, áldott ember leszel. Azt mondja, hogy nem a bűnösök között van. Ez nagyon fontos. Ahhoz, hogy az életed ne száradjon ki. Ahhoz, hogy egy boldog életet éljél, ahhoz nem szabad a bűnösök útját járnod. Mert az sehova nem vezet. Az egy víztelen pusztába visz el, és ott fognak elfelejteni. A Biblia azt mondja, hogy a boldogság az itt található. Azt mondja, az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Van egy fordítás, azt hiszem az eredeti héber úgy szól, hogy azt mormolja, maga elé mondogatja. az Úr törvényét maga elé mondogatja éjjel és nappal. Itt egy olyan ember van előttünk, aki szereti az Isten igéjét. Egy olyan ember, aki gyakran kezébe veszi azt a pergamentekercset, vagy azt a Gutenberg óta a könyvet, és tanulmányozza az Isten igéjét. Gyönyörűség számára, és hogyha esetleg még nem napi gyakorlatod az Isten igéjének az olvasása, akkor szeretnélek erre bátorítani. A legnagyobb kincs az Isten igéje. Azt mondja Dávid, hogy gyönyörűségem az ige. Gyönyörködöm, mint aki nagy kincset talált. 119. Zsoltárt esetleg érdemes lapozgatni, olvasgatni, az Isten igéjének a himnusza. Boldog az az ember, aki az Úr törvényéről gondolkodik. Éjjel és nappal. Azzal van tele a feje. Azzal van tele a szíve. Éjjel-nappal. És azt mondja, hogy ennek következménye van, mert olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely ideje korán megadja a gyümölcsét, a levele nem hervad el, és minden munkájában jó szerencsés lesz. Amikor az ember ott van a forrás mellett, akkor gyümölcsöző életet él. Akkor nem kiszárad az élete, hanem zöldel. És nagyon, nagyon sok embernek az élete olyan, hogy elkezdik jól, elkezdik lelkesen, elkezdik nagy lendülettel az életüket, de mivel nem a forrás mellett vannak, ezért szép lassan kiszárad az életük. Szép lassan elsorvad az életük. Van az igében egy mondat, hogy lemegy a napja, pedig még dél lehetne. Lemegy a napja. Ott lehetne, még élhetné az ifjúságát, még élhetné a fiatalságát, még lehetne tűz, lendület, elán az életébe, mégis mivel nem a forrás mellett van, mert elszívja az erejét minden más dolog, a bűnnek a dolga, ezért lemegy a napja. És azt láthatjuk, hogy fiatalon emberek már öreg emberek. Már egy megfáradt, frusztrált, kiüresedett életet élnek. Szemben az igaz emberrel, akiről azt mondja a példabeszédek 4, hogy az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, amely minél tovább halad, annál világosabb lesz a teljes délig. A teljes délig. Az igazak ösvénye, az nem lefelé megy, olyan, mint a hajnal világosság, ami felragyog, és egyre jobban ragyog, és aztán delel. És ezért lehet látni, hogy hívők még idős korban is gyümölcsöző életet élnek. Hogyha csak megemlíthetem mondjuk Billy Grahamet, aki 99 éves, most adott ki egy újabb könyvet. Most írt egy újabb könyvet. Vagy Reinhard Bonnke, 77 évesen, novemberben még Lagosban, Nigériában prédikált, és megtért vagy 800 ezer ember. Miért? Mert a forrásnál van ezeknek az embereknek az élete is. Nagyon nehezen tudnék olyan embert találni a gondolataimban, aki Istennel élte le az életét, és mondjuk ma már idős ember, és mondjuk frusztrált lenne. Vagy egy ilyen megfáradt ember lenne. Persze fizikailag megfáradunk, de a szellemünk az épp lehet. A szellemünk az eleven lehet. És ez a csodálatos minnyeink, hogy a hívő életben nincs öregedés, csak kiteljesedés van, delelés van. Az Istennek a jelenléte egyre jobban betölti az életedet, és egy pillantás alatt egyszer csak átmegyünk a túloldalra majd. Nagyon más a keresztény élet, mint amit a világ megél. Új teremtések vagyunk Krisztusban. Új teremtések. És megtaláltuk a forrást az életünkben. Nagyon fontos. Említettem az előbb Reinhard Bonnkét, ő nekem egy nagy példaképem, és tavaly nyáron volt lehetőségem vele egy személyes találkozásra, egy ilyen zárt körű munkatársi megbeszélésünk volt, és ez a 77 éves, idős, hatalmas dolgokat átélt ember tanított bennünket, és az üzenetének a lényege az volt, hogy testvérek, Isten nem leveleket keres, hanem gyümölcsöt keres az életeden. Nem díszes, nagy leveleket keres, hanem gyümölcsöt keres az életeden. És meg kell nézni az életünkbe, hogy mennyire vagyunk gyümölcsözőek. Nem a külsőt nézi az Úr, a belsőt nézi Isten. a belsőt nézi az Isten. Ez volt az első dolog, ami Józsefnek az életét úgy gondolom, hogy mindenek fölött jellemezte, hogy termékeny fa volt. Ha ránézel ennek az embernek az életére, akkor egy terebélyes nagy fát látsz, amin rengeteg jó gyümölcs van, amiből a mai napig is táplálkoznak az emberek. És a mai napig is példa az ő élete. A másik, ami Józsefnek az életét, hiszem, hogy nagyon erőteljesen jellemezte, ez az Istenre való hagyatkozása volt. Amit röviden úgy mondhatunk, hogy hit. Nagyon erős volt Józsefbe a hit. Miért? Azért, mert nagyon nehéz támadásokat is élt át. Azért, mert annyi nehézségen és próbán kellett keresztül mennie, hogy ezek alatt, az idők alatt neki így megacélosodott a hite. Azt mondja itt a már idézett rész, hogy az ágazata meghaladta a kőfalat, keserítik, lövöldözik, és üldözik a nyilazók, de mereven maradt kézíve. Ha megnézitek Józsefnek az életét, bárhol volt, ott nehézségeket élt át. Ott nyilazók voltak, ott üldözők voltak. És ilyenkor Józsefnek újra kellett gondolni az életét. Újra kellett gondolni az életét, hogy vajon most ez miért van az életemben. Hogy miért vagyok itt a kútnak az alján. Hogy miért vagyok itt elfelejtve ebbe a börtönbe már 10 éve. Hogy miért kell nekem rabszolgaként élnem itt Egyiptom földjén. És Józsefnek ezeket mindig át kellett gondolnia. És amire jutott, az, amit énekeltünk, és itt föl is írtam magamnak, hogy volt, hogy elsodort az élet párszor, de valahogy mindig ott voltál. És valahogy el tudom képzelni ezt a Józsefet, ahogy ott van a gödörnek az alján, és ezt fütyörészi, vagy ezt dúdolja, hogy volt, hogy elsodort az élet párszor. De aztán mindig azt vette észre, hogy valahogy Isten mindig ott volt. Ugye Józsefnek az életében azt lehet így visszatérően olvasni, hogy de az Úr Józseffel volt. Az Úr Józseffel volt. És miért tudott az Úr Józseffel lenni? Mert József is az Úrral maradt. Hogy ezekben a nehézségekben, ezekben a gödrökben, amikor minden az ellen szólt, hogy itt Isten bármit is tesz, ezekben József le tudta csillapítani az ő szívét, a lelkét, ezeket a gondolatokat, hogy miért pont velem történik ez? Miért vagyok én ilyen szerencsétlen egyedül? Miért ilyen rosszak a testvéreim? Miért ilyen rossz a világ? Ugye a hitünket mennyiszer érik ezek a kérdések, ezek a kihívások? És József ott el tudott csendesedni minden alkalommal, és a megfelelő választ tudta ráadni. Hogy Isten az én oltalmam. Isten az én kősziklám. A 37. Zsoltárhoz szeretném, hogyha odalapoznánk. Tehát 37. Zsoltár. És az elejéből szeretnék egy néhány gondolatot felolvasni nektek. A 3. verstől olvasom. És elnézést, hogy Károli Gáspár fordítást használok. Tudom, hogy a legtöbben az új fordítást használjátok, de most valahogy ez volt a kezem ügyében. Tehát 3. vers. Bíznál az Úrban, és jót cselekedjél. E földön lakozzál, és hűséggel élj. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja neked szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet. Csillapodjál le az Úrban, és várjad őt. És most képzeljük el Józsefet ott a gödör mélyén, a kút alján, vagy éppen a rabszolgapiacon, ahogy méregetik, ahogy nézik a fogazatát, nézik a fülét, nézik, hogy milyen ember, milyen eszköz, ugye? A rabszolga az egy munkaeszköz volt abba az időbe. És József néz magára, és lecsillapodik. És azt mondja, hogy Isten itt van velem. Isten ide is eljött velem. Nem számít, hogy hol vagyok. Nem számít, hogy most milyen vihar hova csapott éppen. De Isten itt is itt van velem, és valamit ki fog ebből hozni. És Józsefnek az életét talán legjobban ez a mondat jellemzi, amit ő fogalmazott meg a saját testvéreinek, hogy ti rosszat gondoltatok ellenem, az élet rosszat gondolt ellenem, a körülmények rosszat gondoltak ellenem, az emberek rosszat gondoltak ellenem, de azt Isten jóra gondolta fordítani. Isten mindig jóra gondolja fordítani. Nincs olyan helyzet az életedben, legyen az a legrosszabb, legyen az a legelképzelhetetlenebb, legyen az a katasztrófa, amire tényleg csak azt tudod mondani, hogy kész sakmat helyzet, innen már nincs kiút. Istennel van kiút. Istennel van kiút. Csak ez az kell, hogy lecsillapítsd a te szívedet. Lecsillapítsd a te lelkedet. És ne erőből próbálj meg ezekből kitörni, ne emberileg próbálj meg mindenféle manőverthez neki kezdeni, hanem csillapodjál le az Úrban, és várjad őt. Azt mondja később, mert ő majd felhozza a te igazságodat. Felhozza a te igazságodat. És azt láthatjuk József életében, hogy Isten mindig felhozta az ő igazságát. Lehet, hogy egyik gödörből a másikba került, de még az is közelebb vitte őt a céljához. Az isteni céljához. A Potifár házából börtönbe került. És itt is van egy nagy igazság, hogy az Isten útja, ha mindig lefelé visz ahhoz, hogy fölfelé menjél. És Józsefre jellemző volt ez a hitben való kitartás. Nem a láthatókra nézett, hanem a láthatatlanra nézett. És ezért megtapasztalta az életében mindazt a jót, amit Isten az ő számára elkészített. És a harmadik dolog, és a befejező dolog, amit szeretnék kiemelni, Józsefnek az életében ez a szolgálatkészség. Szolgálatkészség. Ha ismeritek a történetét, bárhova került ez az ember, ott szolgált. A családjában szolgált a testvérei felé. A Potifár házában szolgált. A börtönben szolgált. Később a fáraónak a házában szolgált. Azt olvassuk, hogy például Potifár mindent a kezére bízott. Mert annyira jó ember volt, annyira jó munkás volt, annyira jól tudta igazgatni annak a valószínűleg hatalmas háztartásnak a dolgait. Hogy Potifárnak semmire nem volt gondja mellette. Meg a börtönőrnek semmire nem volt gondja mellette. Ugye szerintem a legtöbb főnök ilyen beosztottat szeretne maga mellé. Akire mindent rábízhat, aki megbízható, aki hűséges. A Bibliában vannak ilyen emberek, Dániel például. Azt mondja, hogy mindent hűségesen végzett. És hova vitte? Egészen oda fel. A királynak a második embere lett. Vagy Nehémiás, a királynak a pohárnoka. Egy nagyon bizalmi állás volt. És azt mondhatjuk, hogy emberi szinten József szolgálatának a betöltéséhez ez a szolgálatkészség kellett. Ahhoz, hogy ő később majd a fáraó előtt tudjon lenni, ahhoz kellett, hogy megtanulja ezt a fajta szolgálatkészséget. És figyeljétek meg, emberileg nem az lett volna, hogy eladnak rabszolgának. Jó, megcsinálom a kötelezőt. Így bánik velem az élet, akkor belefásulok, akkor cinikus leszek. Akkor tőlem aztán ne várják el azt, hogy még pluszba teszek dolgokat. Megcsinálom, amit Potifár kér, de annál többet azért nem. Nagyon fontos, hogy még hogyha úgy is érzed, hogy igazságtalanok veled az emberek, akkor is adj bele apait, anyait. Tedd oda magadat, és tanuld meg a szolgálatot. Tanuld meg, ne a jogaidat hangoztasd, ne a sebeidet nyalogasd, hanem kezdj el ott, ahol vagy. Akár a legalantasabb munkát is. Kezdj el végezni. És láttál-e az ő dolgában szorgalmas embert? A királyok elé fog állni. Ez a másik kedvenc igém a Bibliából. A királyok elé fog állni, és nem marad meg az alsó rendőek között. Nagyon sok múlott Józsefnek a hozzáállásán. Azon kívül, hogy Isten elhívta őt a nagyságra. De hogyha ezekben a helyzetekben ő nem Isten szerint kezeli a dolgokat, akkor lehet ott marad egy megkeseredett rabszolgaként, aki senkinek nem tud szabadságot hozni, szabadulást hozni. József szabadulást hozott nagyon sok nép számára. Emberi síkon. Ez tette őt alkalmassá, ez a szolgálatkészség arra, hogy be tudja tölteni az ő elhívását. És nézzétek meg, amikor a fáraónak megfejti az álmot. Ugye, volt ez a karizmája, az álomfejtés. Biztos, hogy a saját álmát is, azon is sokat gondolkodott. De amikor megfejtette az álmot, akkor nem csak ennyi volt. Nagyon gyakorlatias volt. A szellemi élet néha nagyon gyakorlatias is tud lenni. Azt mondja, hogy most azért, kezd el ezt meg ezt megcsinálni. Egy pillanat alatt akciótervet dolgozott ki, stratégiát dolgozott ki, hogy fáraó, ezt mondta Isten, akkor fogjunk neki a dolgoknak. Miért tudott ez jönni kapásból Józsefből? Nem tudom, lehet, hogy Isten előtte már kinyilatkoztatta neki a fáraó álmát, és úgy szőtt terveket, de szerintem nem, hanem ott, ahogy ő maga is meghallotta a fáraónak az álmát, azonnal jött a terv. Miért? Mert ehhez volt szokva, ehhez szoktatta magát. És nem csoda, hogy a fáraó azt mondta, hogy kicsoda lenne erre alkalmasabb, mint a József. Emberi sikon ez a szolgálatkészség tette őt alkalmassá, hogy Egyiptomnak az ura legyen, Egyiptomnak a második embere legyen. Tehát amiről beszélgettünk, és itt szeretném lezárni, hogy Józsefnek az életében három dolog van, biztos van több is, de most ezt a három dolgot gondoltam kiemelni, amiből tanulhatunk. Az egyik, hogy gyümölcsöző volt az élete. És Isten azt akarja, hogy a mi életünk is gyümölcsöző legyen. Nem olvastam fel a János 15-öt, mert egyszer már itt elhangzott, de ott az van megírva, Jézus mondja, hogy abban dicsőítetik meg az én atyám, hogy ti sok gyümölcsöt teremtek. Abban dicső. Ez az atyának a dicsősége, hogyha mi teremjük az életünkben a gyümölcsöket. Maradandó gyümölcsöket. És nézd meg, hogy az életedben hol tart a gyümölcstermés. Mennyire termő az életed. Mennyire fordult termőre, hogy termed-e a megváltásnak a gyümölcseit. Az életedben hol tart a krisztusi természetnek a kifejlődése, formálódása. És hogy ott vagy a forrás mellett. Ez nagyon fontos. Gyümölcstermés ott van, amikor a forrás mellett vagy. A második az az Istenre való hagyatkozás. Amikor nehéz helyzetekben vagy, akkor mi jön ki belőled? Ugye van egy ilyen kép, hogy az emberek szeretnek mentő mellényben a fedélzeten tetszelegni, és ott sétálni, de aztán beleesnek a vízbe, és leveszik magukról a mentő mellényt, és megfulladnak. Sok ember így éli meg a hitét. Addig minden szép, minden jó, addig büszkélkedünk, hogy nekünk van hitünk. Mihelyett valami nehézség történik velünk, mihelyett beleesünk a vízbe, egy pillanat alatt levetjük, és már csak a jajgatás marad. Pedig a hit, az pont a nehéz időkre van. Ugyanúgy, ahogy ez a mentő mellény, ez a nehéz időkre van, amikor fuldokolnál. És hogy éled meg a hitedet? Az ilyen nehéz időszakokban. Ledobod magadról, és úgy reagálsz, mint a világ, vagy pedig azt mondod, hogy van nekem Istenem. Van neki egy jó terve az életemre, és elkezded dudorászni, hogy valahogy mindig ott voltál. Valahogy mindig ott vagy, Istenem. És a harmadik dolog pedig, hogy szolgálatkészség. Hogy az életedet mennyire jellemzi az, hogy most, ahol vagy, ott szolgálsz. Lehet, hogy Isten nagyságra hívott el, lehet, hogy vezetői pozícióba hívott el, de az nem megy ezek nélkül a lépcsőfokok nélkül. Meg kell tanulnod szolgálni. A Bibliában nagyon sok szép ilyen párt látunk, ahogy Elizeus vizet öntögetett Illésnek a kezére. Nagy szolgálat volt? Nem volt nagy szolgálat, csak a kancsóból öntötte a vizet a prófétának a kezére. És aztán mi lett Elizeusból? Kétszer akkora kened volt rajta, mint az Illésen. Pontosan kétszer annyi csodát tett Isten rajta keresztül. Vagy ott van Mózes, meg Józsué, aki segítette Mózest. És Mózes nem ment be az ígéret földjére, a másik pedig bement. És még lehetne sorolni a Bibliában Jézusnak az apostolai, akik Jézus segítették. Aztán később már ők mentek. Tehát a szolgálatkészség egy másik nagyon fontos dolog mindnyájunknak az életében. És szeretném, hogyha most meghajtanánk a fejünket, becsuknánk a szemünket. És arra kérlek, hogy gondold át, hogy az életednek ezen a három területén hogy vagy? Élvezik az emberek a gyümölcseidet? Tudsz hitben maradni akkor, amikor minden ellene szól? Vannak olyan emberek, akiknek a te segítséged az áldást jelent? Építed valaki másnak a szolgálatát? Emelsz valaki mást? Mennyei atyánk, jövünk hozzád az Úr Jézus nevében, és köszönjük neked, hogy az élő igék, Uram, ma is megelevenednek. És köszönjük, Uram, hogy szólsz a szívünkhöz, és erősíted a mi bensőnket, és Istenünk, mindnyájunknak itt az a vágya, hogy egy sikeres keresztény életet éljünk. Uram, az a vágyunk, hogy olyan tűzzel, olyan lendülettel, olyan erővel folytassuk a keresztény életünket, mint ahogy annak idején, amikor megtértünk. És Uram, ugyanaz a szeretet is legyen bennünk. És azt szeretnénk, hogyha a megváltás az nem lenne hiába való az életünkben. Szeretnénk gyümölcsöket teremni. Arra kérünk téged, Uram, hogy ezeken a területeken erősíts meg bennünket. Szeretnénk, hogyha megdicsőülnél az életünkben azáltal, hogy gyümölcsöket termünk. Az Úr Jézus nevében. Ámen. Ámen. Az Úr Jézus áldja meg benneteket.